Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Megyünk tovább a múltkor félbehagyott vagy abbahagyott katonai vonalon, nem azért, mert ez a fixa ideám, hanem egy olyan hír érkezett ezen a téren, amit augusztus 20-án egyébként, amit mindenképpen meg szerettem volna osztani veletek, mert szakmai szempontból nagyon cool, nem tudom, ilyen emberi vagy humán szempontból, meg ilyen szerintem tök ijesztő. A cikk címe egyébként Brian W. Everstein írta, vagy hát Brian W. Everstein. Artificial Intelligence Easily Beats Human Fighter Pilot in DARPA Trial. És hát nagyjából a címben el is mondtam, hogy miről szól, tehát hogy ez tényleg csak egy hír, és túl sokat nem tudunk elemezni rajta. Arról van szó, viszont hogy amerikai vadász, tehát jól képzett vadászpilótákat, F-16-os vadászgépek pilótáit természetesen szimulátorban végzett légiharc során hát nagyon alaposan elvert az AI. Egyes ilyen médiumokban, mert több helyen olvastam ezt a hírt, úgy nevezték, és ez nekem nagyon tetszett, hogy egy ilyen AlphaGo pillanata volt most a vadászpilótáknak, és tényleg bizonyos szempontból ez igaz is, mert ugye AlphaGo pillanatként azért utaltak rá, mert az AlphaGo, amikor megverte ugye a világ legjobb Go játékosát, a Go világbajnokot, akkor az egy nagy hírt kapott, bár előtte korábban ezt végül is a sakkban ugyanúgy eljátszották, tehát hívhattuk volna ilyen Deep Blue pillanatnak is, csak az már ugye kb. 10 éve volt, és nem emlékszik rá senki. De hogy szerintem az volt az első ilyen pillanat, amikor egy ilyen nagyon magas gondolkodási képességet megkövetelő emberi dologról kiderült, hogy a gép jobban tudja. Szóval nekem tetszett nagyon ez az elnevezés, függetlenül attól, hogy Deep Blue pillanatnak jobb lett volna szerintem talán hívni, bár fene tudja. De lényeg nem is ez, hanem az, hogy szimulált légiharcban 5-ből 5-ször megverte az emberi pilótát. Persze természetesen vannak itt különböző limitációk, tehát ez egy az egy elleni harc volt, ami ugye a gyakorlatban elég ritka, mert általában ugye géppárban mennek a pilóták a legtöbb esetben, akár a NATO pilóták, akár bármilyen más ország vagy szövetség pilótái. Ez ilyen elterjedt dolog, hogy általában géppárban hajtanak végre feladatokat, szóval nyilván egy csomó minden ilyen korlátozás volt, és ez csak tiszta légiharc volt, tehát nem voltak más elemek a légtérben, nem volt bombavetés, tehát nem volt egyéb misszió, tehát ilyen klasszikus mind amiket, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én a tesómmal rengeteg ilyen szimulációt játszottam annó a számítógépen, persze egy joystickkal, meg mi egymás, Il-2-s Turmovik, meg hasonlókon, hogy egy az egy ellen, nyilvánvalóan unlimitedre állítva a gépfegyvert, mert hát különben tök unalmas a játék, mert kurva sokat kell, már bocsánat a kifejezésért, manőverezni, majd utána 3 másodpercig tudsz lőni, és elfogy a dőszer. De hát az játék volt, ez meg itt a valóság. És hát ugye a DARPA-ról beszélünk, valószínűleg tudjátok, de aki nem tudja, nagyon gyorsan elmondom, hogy az olyan, mint a NASA, abban az értelemben, hogy egy ilyen csúcstechnikával foglalkozó szervezet, és amerikai, csak hogy ez nem civil, hanem ez az amerikai hadseregnek a kutató szervezete, és hát kimondottan nyilvánvalóan ilyen katonai jellegű kutatásokkal foglalkozik, de ez annyira nagy ez a szervezet, és olyan sok pénzt költ, tehát ugye tudjuk, hogy az Egyesült Államok borzalmas mennyiségű pénzt költ katonai dolgokra, hogy tulajdonképpen egyben a világ egyik legnagyobb kutatóintézete is, független attól, hogy elsősorban katonai jellegű kutatásokat végeznek. Szerintem ez nagyon elgondolkodtató, mert persze technológiailag ez atom cool, túl sok mindent egyébként nem árulnak el arról, hogy hogy működik. Azt tudjuk, hogy igazából a pilótáról árulnak el több dolgot, hogy több mint 2000 repült órája volt azon a konkrét, tehát az F-16-os vadászgépen. Azoknak, akik nincsenek annyira benne a légi harc vagy a katonai repülés világában, mert én hobbi szinten azt kedvelem, azért fogalmazok így, azoknak mondom, hogy az baromi sok. Tehát a 2000 repült óra ugyanazon a típuson, az azt jelenti, hogy az egy igencsak tapasztalt profi pilóta. Tehát nem engem győzött le a szimulátorba, a játékba, hanem egy nagyon tapasztalt profi vadászpilótát. És nem véletlenül egyszer, hanem 5-0 arányban. Tehát gyakorlatilag, hogy mondják ezt, ez a kérdés nélkül, tehát hogy így teljesen egyértelmű, hogy legyőzte. Tehát nem kicsit így, meg kicsit úgy, meg néha, meg nem tudom, hanem szana szétverte. És tulajdonképpen azt, hogy ez most milyen típusú tanítás volt, vagy hogy hány tanuló algoritmus csinálja ezt egyáltalán, egy vagy több, ezt nem árulják el, hát gondolom, hogy ez erősen hadititok, úgyhogy erről nem tudok beszámolni nektek. De hogy a korábbi adásokban szó volt arról, hogy ilyen önálló harci döntéseket meghozó, meg harci bevetésre való repülők és drónok épülnek, és akkor az volt így, vagy én azt szántam megnyugtatásul, hogy oké, de ezek alapvetően felderítő küldetésekre valók, meg ilyesmikre, úgyhogy alapvetően tényleges emberölést nem fognak végezni. Ehhez képest ugye most látszik, hogy itt van egy fejlesztési irány, ami teljesen egyértelműen kimondott a harcra találtak ki. Hát amennyiben a másik oldalon emberi pilóta ül, az egyben emberölést is jelent. Jó, most hagyjuk, oké, eltalálja katapultát, értem, hogy nem feltétlen emberölést jelent, de alapvetően erről van szó, tehát az ellenséges pilóta megsemmisítését, vagy harcból történő kivonását, hanem is feltétlenül a megsemmisítését, de hát mondjuk, ha 3-4000, 5000, 10000 méter magason kirövik alulad a repülődet, akkor mondjuk úgy, hogy azért az nem egy biztonságos módja a földet érésnek. Szóval, hát tessék, most már látszik, tehát igaz, akkor is mondtam, hogy szerintem egyértelműen ebbe az irányba megyünk, még ha ott a konkrét ausztrál példa esetén is ott hangsúlyozták is, hogy nem halálos, mármint hogy nem gyilkos jellegű bevetésekről van szó, de hát teljesen egyértelmű, hogy ilyenekre is, sőt, valószínűleg főként ilyenekre fogják használni ezeket. Hát persze, amennyiben a másik oldalon is drónokat repül majd az AI, és nem valódi, mármint hogy húsvérpilóták, akkor végül is ugye tényleg megvalósul az az ígéret, hogy emberölés nem történik, és akkor olyan lesz a háború majd, mint amikor így rizikózik az ember a családjával, hogy te is felállítasz 600 ilyen kis bábút, meg ő is, és akkor majd így eldől, hogy kinek a bábúja marad hálva, de utána a végén senki nem sérül meg. Legalábbis nálunk ritka a sérülés a családi társasozásnál, vagy ilyesmi. Szóval az is egy érdekes világ lesz, de azzal elkalandoznék az adatépítésznek a vonalától, úgyhogy arról most nem annyira beszélek, de én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként. Kommenteljetek. Ritkán, sokszor írtok kommentet, de nagyon ritkán írjátok, kérlek, kommentben, inkább elkülditek nekem e-mailbe. Ez tök jó, én nagyon örülök, amikor e-mailbe küldötök, meg igyekezni szoktam válaszolni is, hogyha tudok valami értelmeset mondani. Mármint mindig válaszolok, de nem mindig tudok válaszolni, csak reagálni legfeljebb. Viszont sokkal jobb lenne, hogyha ezt az adáshoz tartozó Facebook posztnál tennétek meg. Azért lenne jobb, egész őszintén megmondom, két okból. Az egyik, hogy akkor a többiek is látnák, amiket beszélgetünk, hát ha nekik is jó. A másik pedig, hogy nyilván a kommentek azok segítik a Facebook algoritmusát, és akkor előrébb sorolja a különböző keresésekben a podcastot, és többekhez el tud jutni. Úgyhogy ezzel így akár a többiek, akár az algoritmus kedvéért, ha oda kommentelnétek, az tök cool lenne. Persze nem muszáj, nyilvánvalóan nem muszáj, csak ha van erről véleményetek. Következő témánk az egy ilyen kis színes érdekesség a hardverek világából. Nem hiszem, hogy bármelyik hallgatóm is gyakran találkozna ilyennel, de azért tudjatok róla, hogy ilyen is van. Ez engem is egyébként eléggé meglepett, ugyanis most egy ilyen, hát videókártya-szerű berendezésről fogok beszélni, hát ugye ebben még nincs meglepés, petés, hogy videókártya ezen a területen, de ez nem videókártya igazából, hanem egy vektorprocesszor, ami persze most mondhatnátok, hogy hát jó, de hát a videókártya is egy vektorprocesszor. Jó, oké, de ez viszont nem videókártya, csak vektorprocesszor. És egy olyan gyártóról beszélünk, kijött most egy új termék, és ennek kapcsán Anton Shilov cikkét osztom meg veletek. Here's the smallest AI ML supercomputer ever címmel, ami egy iszonyatosan clickbait cikk egyébként, tehát atommód nincsen a legkisebb szuperkompjúterről szó benne, eleve a fogalomnak sincs értelme, mert miért kéne, hogy egy szuperkompjúter egyébként kicsi legyen, tehát nonsense az egész, ami a címet illeti, de maga a téma az viszont érdekes. Szóval egy az IT piacán nagyon nagy múltú gyártó, viszont az AI Machine Learning piacán meg egy teljesen ismeretlen gyártó, az NEC-ről beszélek, mi már akkor is PC-ket rakott össze, amikor nekem a PC még ugye a Doom-ot jelentette, meg a nem tudom, Win-nel indítottuk a Windows DOS-ból, meg ilyesmi. Szóval az NEC hozott ki egy olyan kártyát, ami egyébként standard PCI kártya, tehát tényleg effektív úgy néz ki, mint egy videókártya, van rajta egy ilyen, mert megnézitek a linket a show notes-ba, akkor látjátok, van rajta egy ilyen hűtőfúvóka, és tényleg olyan, mint egy ilyen PCI kártya, hát azért olyan, mert az, aminek a célja az, hogy ugye azt nem tudom, mennyire tudjátok, hogy már így a konzumer piacon az NEC az nagyjából eltűnt, tehát ma már nem gyárt laptopot, sőt monitort, meg semmit se gyárt, régen azért ezeket gyártottam, még 10-15-20 éve. Viszont nem vonult ki az IT-ból, csak egy nagyon speciális területre ment rá, vagy specializálódott, ez pedig a tudományos számítások területe, vagy hát ez a HPC, tehát ez a nagyon magas teljesítményt megkövetelő ipari számítókapacitás. Tehát a szuperkompjútereket ugye azokat általában nem ilyen sok-sok, nem tudom, kóri hetesből építik fel, amit te meg én meg tudunk venni, hanem erre specializált processzorokból, ha nem GPU-ból. És az NEC az gyárt ilyen kimondottan párhuzamosított vagy párhuzamosítandó algoritmusok futtatására való processzorokat. Ezek a klasszikus szuperszámítógépes feladatokat szokták tolni, tehát az ilyen nukleáris dolgok szimulációja, időjárás, különböző ilyen hidrodinamikai modellek, tehát hogy ezeket számolják vele. Mai napig, tehát hogy ezen a piacon nagyon komoly szereplők ők, és most kihozták ezt a kártyát, amit bármilyen, idézőjelben, de hogy bármilyen szervergépbe bele lehet tenni, és ezáltal az NEC-nek a vektor processzorrait gyakorlatilag el lehet érni, vagy elérhetővé válik, és lehet használni. Ha úgy nézzük, egyébként nem üti le a hajunkat, tehát hogy 3,07 a 32-es levegőpontos számolásnál a teraflops érték, tehát mondhatnánk azt, hogy hát érted, hát a videókártyám többet tud ennél. Ez bizonyos értelemben igaz. Egyébként 10 ilyen mag van benne, 1,6 GHz-en megy, bár ez szerintem már a cikkre írja, de nem túl sok információ tekintve, hogy nem érdemes összevetni mondjuk egy hagyományos processzorral ilyen értelemben, ugye ez egy vektorprocesszor. Ami viszont izgalmas, és a hagyományos videókártyáinkban azért azt állva hagyja, hogy laza 48 GB van mellé pakolva. Ha úgy nézzük, akkor azért az már igencsak combos, hiszen a most legújabban, ugye talán tegnap előtt kijött, lehet, mert egy hete is volt, hogy szalad az idő. Mindegy, új Nvidia kártya is, ugye itt eszebe csak 24-et tud, tehát ez minimum ugye a sohangon a duplája annak, ami a modell méretek miatt, hát igen nagy különbség. Egyébként szerintem a machine learning szempontból izgalmasabb 16-os pontosságú számítása, nem meglepő módon ugye a duplája, tehát 6,14 teraflop. Teraflops, ugye, nem tudom, hogy ezt kell szépen mondani magyarul. Ami egyébként nem egy rossz számítás, de hát azért a GPU-k azok a sárba hagyják sebesség tekintetében. És az NEC is azt hát közölte, vagy azt tette hozzá, hogy azért gondolja versenyképesnek ezt az új terméket, mert a 48 gigával még a legcombosabb Nvidia-nak a 40 gigás változatánál is ugye nagyobb vagy erősebb. Plusz még azt is hozzá lehet tenni, hogy amíg az Nvidia kártyáknak a keretrendszerei vagy fejlesztőrendszerei, azok ugye hát most már a machine learningbe ki vannak combosítva, de az összes többi ilyen klasszikus szuperszámítógép számításban azért nem annyira jól és kiforrottan működnek, mármint mondja az NEC, azért szerintem ezt az Nvidia-sok tudnák vitatni, Viszont ugye ők az egész szoftver környezetüket adják hozzá, ami már, tudom én, szó szerint évtizedek óta bizonyít ebben a területben, és akkor bármilyen munkaállomásban vagy otthoni szerverbe is meg lehet szerezni ezt a komplett szoftver környezetet ezzel a kártyával még pluszba. Tehát ha a teljesítménye nem is olyan brutál, viszont nagyon nagy memória mennyiség van benne, és ugye ezt majd elő lesz egy külön adás most így az új Nvidia kártyák kapcsán, de egy ponton túl a sima számítási nyers teljesítmény hajhászása ilyen formában nem hasznos, mármint most természetesen machine learning szempontból beszélek, és ez gyakran így átsiklanak fölötte, hogy sok esetben a felhasználható memória mérete szerintem a gyakorlatban sokkal fontosabb, mint a kártya teljesítménye. De erről majd akkor beszélek, amikor oda jutunk, erről majd egy külön adást fogok csinálni, mert néha szoktam ilyen machine learning vagy data science vásárlási, mármint számítógép vásárlási tanácsadást adni nektek, és hát most az új bejelentések kapcsán azt gondolom, hogy a korábbi adást ideje felfrissíteni, úgyhogy majd lesz valamikor a következő, vagy az utáni adásban erről szó. Most csak annyit, hogy az NEC ezt kihozta. Önmagában én ezt az eszközt egyébként nem ajánlom megvásárlásra. Azoknak, akik nincsenek benne abban a szoftverkörnyezetben, ezt feltételezem a legtöbb hallgatóm. Nem mint, hogyha egyébként a, nem tudom, a nagyobb magyar gyártóktól ezt be lehetne szerezni, de nem hiszem, hogy ezzel fogtok ilyen szempontból találkozni, de mint érdekességgel akartam mesélni. Meg azért is, mert behozza ezt a gondolatot a memória kapcsán, és erre majd azért erősen fogok támaszkodni a kövi epizódban. Harmadik témánk a TensorFlow platformhoz kapcsolódik, amiről azt gondolom, hogy sokatok ismeritek, és akár használjátok is. Én magam is, eléggé rajta vagyok a TensorFlow platformon, és úgy gondolom, hogy mindenki számára érdekes lehet, ez egy június 25-i hír, Peter Grad, Google releases TensorFlow Privacy Testing Module. És hát erről is van szó, ez egy Google által készített modul magához a TensorFlowhoz, tehát igazából csak beszámolok a hírről, megjavaslom a használatát, bár bevallom, hogy én magam még nem ástam bele maga, de azt eldöntöttem, hogy fogom, tehát meg fogom nézni. Úgyhogy ezt most úgy ajánlom nektek, hogy még nem használtam, de van erre jó okom, vagy legalábbis mentségemre szóljon, ugyanis már sokat foglalkoztunk az adásban a privacy kérdések. És hát azt látom, hogy most már nem csak én, meg néhányan foglalkozunk ezzel, hanem most már ez ilyen mainstream dolog lett, tehát az emberek így tényleg rájöttek arra, hogy itt az AI területén azért vannak komoly privacy kérdések, meg ilyen, hát hogy is mondjam, hogy igazán megbízható legyen az AI, különösen akkor, amikor API-ként lehet hívogatni orbaszájban, mondjuk kint van a neten az API, és akkor azért eléggé, hát mint bármilyen szoftver, tehát ez nem AI függő, bármilyen szoftver kint van a neten, nagyon ki van téve a különböző rosszindulatú, vagy akár csak kíváncsiskodó és közepesen rosszindulatú támadásoknak és figyelemnek, és még normál szoftverek esetében ma már teljesen megszokott, hogy ilyenekre is rátesztelünk, ugye más nem mondjak, kint van egy űrlap a neten, a weboldalunkon, és akkor hát manapság persze már ez lehetetlen, mert ez már ma már primitív, de azért régebben még az egy menő dolog volt, vagy ez egy létező dolog volt, ez az SQL injekciós támadás, tehát na most ez nem konkrétan témája a csatorna, most nem akarok belemenni, akit érdekel, az googlizza meg, de röviden arról van szó, hogy az űrlapokba SQL parancsokat írtál be mondjuk a nevet helyére, ahelyett, hogy név lenne, és mivel ezek az adatok az adatbázisba mentődtek, ezért azokat végrehajtotta az SQL szerver, és akkor így mindenféle dolgokat be lehetett juttatni, vagy vissza lehetett kapni jelszót, stb. Tehát ilyen típusú támadások, ezt hívják SQL injekciónak, de hát ez ma már csak a béna weboldalakon van így, vagy amire nem figyelnek oda, hiszen ez már ismert dolog, és teljesen normális, hogy ezeket lekezelik a webfejlesztés során, biztonsági, meg privacy, meg minden egyéb szempontból. Azonban ez nincs így az AI apiknál, tehát ma még nem triviális, és nem alap, hogy a különböző AI apik azok védve vannak az ilyen különböző, hát ilyen rosszindulatú támadásokkal, vagy hívásokkal szemben. Nem is lesz ez olyan nagyon egyszerű és triviális, mint mondjuk egy weboldal esetében, mert itt nem lehet olyan egyszerűen levédeni a dolgokat, legalábbis egyelőre. Na, ezen a helyzeten próbál meg segíteni a Google ezzel a TensorFlow modullal, ami tulajdonképpen egy, hát mondjuk így egy ilyen biztonsági tesztelőeszköz azok számára, akik TensorFlow-ban bármilyen apit szeretnének elkészíteni és becsomagolni. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, aki gyakorló AI-os, vagy machine learninges, hogy ilyen vagy ehhez hasonló eszközt használjon. Az én gyakorlati praxisomban tömeges támadást még nem volt szerencsém, idézőbb a szerencsét megélni, de egyrészt ez nem jelenti azt, hogy a gyakor védett, sőt, semmilyen módon nem jelenti azt, hogy ettől védett vagyok. Másrészt viszont nem jó indulatú felhasználást már megéltem. Ezt most nem úgy kell érteni, hogy valaki direkt, nem tudom, fel akarta törni, tehát ilyen nem volt. De olyan volt, hogy valaki nem célszerűen akarta használni annak érdekében, hogy bebizonyítsa, hogy ez nem, vagy nem úgy, vagy stb. Működik. És természetesen minden rendszert ki lehet kezdeni. Csak valamit nehezebb, valamit könnyebb, és ez az eszköz meg abba segít, hogy nehezebb legyen. Úgyhogy én javaslom nektek, a link a show notes-ban, szokás szerint javaslom, hogy próbáljátok ki. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik bele az adásba, de annak ellenére, hogy Budapesten élek, eléggé vidéki esik a hangulat, úgyhogy valaki éppen elkezdett flexelni, és egy pár percre álltak a fűnyírásra is. Viszont most már befejezem az adást, mert ezt a három témát hoztam nektek, úgyhogy szerintem abszolút a természet üzeni, hogy ideje elköszönnem tőletek mára. Találkozunk a következő epizódban, remélem tetszett nektek ez az adás. Tudjátok, hogy mi a teendő, hogyha tetszett nektek, akkor barátaitok körében osszátok meg a Facebookon, vagy csak küldjetek egy linket, és természetesen, hogyha lehet, akkor kommenteljetek. Nyitott vagyok bármilyen véleményre, vagy akár kritikára is. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!